Nem baj, hogyha másfél órára kikapcsoljuk a kulturális forradalmat, mert utána a stand-by után majd visszakapcsoljuk a film után. Tehát, hogy ez a fajta elgondolás már nem működött, és pláne nem működött olyan fajta gazdasági közegben, ami kialakult a 80-as évekre, tehát amikor már a pénzügyi nyomások alatt roppant össze lényegében a kulturpolitika.
A politikai nyomás, a politikai cenzúra eredményes volt, mert hogy ott van a lista, tehát hogy egy kiépült, egy torzult percepciós, vagy egy olyan kulturális rendszer, amiben csak véletlenszerűen nagyon erős kulturális, társadalmi, földrajzi különbségek mentén szabályozott térben lehetett hozzájutni bizonyos kulturális termékekhez. És ilyen értelemben, tehát az a fajta elemi jog, amire megint csak, tehát 2023-ban úgy tekintünk, hogy elemi jog, hogy így amit akarok, azt hadd nézze. Ez nem teljesül. Ez évtizedeken keresztül nem teljesül.
Szeretettel köszöntök mindenkit a Glossa Bölcsészettudományi Kutatóközpont podcast sorozatának nevében, és köszönjük a Pécsi Tudományegyetemnek és a Pécsi Bölcsészudvarnak, hogy idén újra részt vettünk ezen a programsorozaton, és újra egy beszélgetéssel készülhetünk. Ahogy tavaly is egy filmes tematikával érkeztünk, méghozzá amerikai filmek a szocialista Magyarországon tematikára esett a választás, és ehhez a tematikához két hozzáértő vendéget hívtunk. Egyik Takács Róbert a Politika Történeti Intézetből, akinek a Hollywood a vasfüggönyön túl című kötete jelent meg, és ez adta a beszélgetésnek az apropóját. És Varga Balást az Eötvös Loránd Tudományegyetemről, médiatörténész. És aki a beszélgetést vezeti, Szilágyi Zsolt, illetve Szilágyi Adrián. És ha már nálam van a mikrofon, akkor az első kérdést így föl is tenném, hiszen így a szocializmus és az amerikai filmek területéről fogunk példákat hozni, és nyilvánvalóan ennek ilyen történeti vagy elméleti hátterét is szeretnénk megvilágítani a beszélgetésben, de most még a személyes élményekre szeretnénk rákérdezni, hogy nektek mi az a legkedvesebb film ebből az időszakból, amit így megosztanátok, és azt is, hogy miért esetleg kedves az a film, amit példaként hoztok.
78-as születési vagyok, úgyhogy olyan nagyon sok mozi élményem nem kapcsolódott ehhez az időszakhoz, de amire talán első filmként emlékszem, az az E.T. volt az amerikai filmek között, úgyhogy ez egy nagy élmény volt, egyrészt belvárosi moziba, zuglói gyerek vagyok, úgyhogy mi az iskolával az Éva moziig jutottunk el, az egy nagyon utánjátszó, tehát utánjátszó mozi volt a városnak, nem a peremén, hanem a közepén, de ez azt hiszem a Vörös Csillag moziba volt. Voltunk, tehát hogy eleve a közeg is élmény volt, és a science fiction meg nagyrészt a 80-as években kezdett igazán ömleni be, úgyhogy ennek ilyenfajta jelentősége is lehet.
Én egy picivel korábban tudok képviselni, mert meg 70-es születésű vagyok, nekem viszont szintén hasonló műfajú darab, akkor a legfontosabb, amit kisiskolás koromban láttam, és az a Csillagok háborújának az első, vagy hát az akkori ugye, nyitó része volt. Az egy nagyon erős élmény volt, hogy édesanyám vár az iskola előtt, és akkor mondja, hogy van egy meglepetése, hogy megyünk moziba, és megnézzük a Csillagok háborúját.
Nekem is a Csillagok háborúja, de ugye én kérdezek, nekem az a feladatom, hogy kérdezek. Ha én jól emlékszem, akkor a Csillagok háborúja az tulajdonképpen egészen közel az amerikai megjelenéshez megjelent Magyarországon. És ebből a tekintetben ez különleges pillanat lehetett.
77-es a film. 70-es években ez ritkaság volt, hogy szuperprodukciók, és ez az ára miatt volt részben ritkaság akkor, hogy ilyen rövid idő után a nemzetközi bemutatóval már Magyarországon is vetítsék.
Ez mondjuk financiális kérdés volt ebben a pillanatban szerintetek, vagy kevésbé volt rendszer, kritikus, és ezért megjelenhetett. Ez egy mese volt, és azt gondolták, hogy ezt beengedhetjük ugye a vasfüggönyön túlról, vagy hogy mi lehet ennek az oka? Mert hogy azt pontosan tudjuk, hogy sokkal, tehát nem ez volt a gyakorlat, hanem az volt a gyakorlat, hogy jóval később vetítettek nyugati filmeket Magyarországon, ha egyáltalán.
Egyébként a francia-olasz filmeknél a 1-3 év az simán belefért nagyon sokszor. Az amerikaiaknál inkább a 2-6 intervallumba estek. Ennek az anyagi oka is ott voltak. De a Csillagok háborújával nem volt ilyen fajta ideológiai probléma. Tehát van egy olyan olvasata, hogy hú, ez az űrháborút leképezi, és a régenkor 79-ben ehhez még nincs ott egy ilyenfajta értelmezési keret. Simán átjött a második része is, sőt, a második része megjelenésekor képregény jelent meg a Birodalom visszavágról, és aztán a Csillagok háborújában. A MOKÉP rendelte meg a képregényt, hogy ezzel is a filmet is futtassák, egy másodlagos piacon is learassák a bevételt. Naiv űrmeseként fogadta a kritika is általában a Csillagok háborúját, sőt meg is dicsértek, hogy végre nem akar többnek látszani valami olyan fajta hamis erkölcsi üzenetet vagy amerikai nagyszerűséget belevinni, mint más akciófilmek.
És akkor kicsit térjük vissza arra, ahhoz, hogy ez miért volt különleges helyzet, és hogy milyen volt tulajdonképpen korábban, vagy mi volt korábban a jellemző. Tehát, hogy mondjuk a konszolidált szocializmus időszakában az amerikai filmek, vagy egyáltalán nyugati filmek, hogy kerültek Magyarországra?
Hát minden központi mechanizmusokon keresztül működött. Ugye volt a filmes világnak egy irányítása, a Művelődési Minisztérium alá tartozott a filmfőigazgatóság, az egyik osztálya volt lényegében, és működött egy filmátvételi bizottság ennek az irányítása alatt. Az alapszabály szerint ez a filmátvételi bizottság hagyta jóvá, hogy egy film megvásárolható, és aztán utána volt egy export-import vállalat, mint ahogy minden területnek volt. Ez a Hungarofilm volt az, amelyik intézte ezeket a vásárlásokat. Az, hogyha egy ilyen film zöld utat kapott, az nem jelentette feltétlenül azt, hogy meg is vásárolták, mert utána jöhettek egyéb megfontolások, anyagi akadályok, változhatott a terv, viszont nem mindent, ott a Báthory utcában volt egy vetítőterem, ott nézték meg ezeket a filmeket általában péntek délutánonként, mondjuk 2 tudtak megnézni egy alkalommal. Erről jegyzőkönyv készült, ezek egyébként olvashatók, mert forrásközlésként elkészült. Viszont egy csomó filmet ezt a központi mechanizmust megkerülve a Hungarofilm szakemberei már filmfesztiválokon, külföldi vetítéseken, volt, hogy a szocialista országok 60-es években Brünóba elküldték a filmszakembereiket, ott megnéztek ömlesztve több tucat nyugati filmet, ami nem tekintettek problémásnak, azt ott helyben volt jogosultságuk jóváhagyni. Volt az egyes területeknek felelősük a Hungarofilmen belül, akik akár kiutaztak, ott néztek meg filmeket, valamit tényleg, amivel nem merült fel probléma, azt jóvá tettek. A világ filmtermésének egy töredékét tudták megnézni. Eleve nyilván egy csomót ki is rostáltak, hogy ez úgysem, vagy mert nem érdekes, vagy mert valamilyen ideológiai probléma lehet vele. A többi közül megválogattak, hogy mit nézzenek meg. Egyébként ez egy, nem csak egy ideológia, hanem egy minőségi szűrőt is lehetővé tett.
Pont erre akartam rákérdezni, mik ezek a szűrők? Tehát, hogy ezekben a jegyzőkönyvekben mi szerepel, mi igen, mi nem?
Többféle szempontot mérlegeltek. Hát természetesen az ideológiai az fontos volt. Teszem azt, 68-as szellemiségi filmeknél nem minden volt az, ami mondjuk miben nyugati marxista viták is megjelentek, az nem feltétlenül volt bemutatható itthon. De ilyen fontos szűrő volt az, hogy a szórakoztatásnak egy magasabb, vagy legalább közepes minőségét képviselje, vagy pedig egy olyan fajta limonádé, ami már színvonal alatt, és hogyha egy évben a 60-as évek elején mondjuk 40-50 filmet lehetett átvenni nyugati relációból, a 80-as években mondjuk ennek a dupláját, tehát hogy 100 körül, azért ez elég erősen megszűrte a világnak a 2-3 ezer filmből álló értelmezhető filmtermését. Eleve mondjuk a tudom, hogy te az indiai filmhez például valamilyen szinten vonzott, hát ott több száz film készül el, de hát abból 2-3, ami szóba jött Magyarországon, hogy egyáltalán bemutassák. És persze a nemiség ábrázolása is egy ilyen fajta szűrő lehetett. És a próbálták azt is fölmérni, hogy milyen közönség sikere lehet, mert ha már átvesznek egy nyugati filmet, akkor benne volt ez is, anyagilag ne legyen bukás, tehát hogy térüljön meg a befektetett valuta.
Megpróbáljuk egy picit más szempontot még behozni, mert hogy azt gondolom, ugye, hogy mindegyik időben nagyjából az a természetes, amivel találkozunk. Tehát ugye itt és most számunkra az a természetes, hogy egy kattintással valamilyen streaming platformon, vagy YouTube-on, vagy torrent oldalon szinte bármi, amit keresünk, az több vagy kevesebb energiával elérhető. Tehát hogy egy ilyen kvázi végtelen választékkal találkozhatunk, és az a tapasztalatunk, hogy a frissen készülő és még a régebben készült filmek majd teljes körére van szabad rálátásunk, és rajtunk múlik, vagy a Netflix és egyéb programok algoritmusán múlik, hogy miket választunk. Ugye ebből a perspektívából nyilván nagyon-nagyon fura időutazás egy másik olyan rendszerbe utazni, ahol sokkal szűkebb azon filmeknek a köre, amire rá lehet látni, és az algoritmusok helyett meg másfajta programok vagy ideológiák szervezik, jobbak vagy rosszak, ez most mindegy, egyrészt. Másrészt meg mégiscsak az van, hogy azt gondolom, hogy mindegyik korszak nézője számára az a természetes, amivel találkozik. Tehát akár mondjuk egy 60-as évekbeli, 70-es évekbeli magyar néző számára úgy volt éppen elérhető és természetes a világ, hogy egy többé-kevésbé szűkös, de közben mégiscsak egy valamilyen módon számára berendezett film és kulturális terméssel tudott találkozni. Tehát úgymond azok a vakfoltok, amikre nem látunk rá, azoknak pont az a természete, hogy Mandinerből esetleg vannak információink arról, hogy amúgy különben vannak olyan típusú filmek is, amikkel mi nem találkozunk, de nem ez az alapbeállítottságunk. Tehát azt gondolom, hogy ebből a szempontból is visszagondolni, vagy visszautazni ennek az időszaknak a nézői, filmes, kulturális világába, az egy nagyon-nagyon fura és izgalmas tapasztalat. Másképpen fogalmazva, sokkal több a bizonytalanság, az ellentmondás, hiszen mondom, hogyha mai tapasztalatunk az, hogy minden elérhető, egy mondjuk 70-es évek vagy 80-as évek kelet-európai szocialista világában élő néző számára időben és térben tök más koordinátarendszerek voltak. Tehát nekem itt az egész témában az egyik ilyen kulcsfogalom az, hogy közös tudás. Tehát hogy egy adott időben és egy adott térben élő közönség vagy közösség számára mi az, ami elérhető és ami alapján, tehát amiről mondjuk így lehet beszélgetni. Tehát hogy meg tudom beszélni, hogy tegnap mi történt a nem tudom, a frissen kidobott Apple sorozat epizódban. Nyilván, ugye ez az érdekes, hogy akkor is megvan a közös tudás. Bizonyos szempontból sokkal erősebb volt ez a bázis, mert szűkebb volt azoknak a filmeknek, sorozatoknak a köre, amit nézni lehetett. Onedin család. Azt nézte az egész ország. Szomszédok, azt nézte az egész ország. Csillagok háborúja, Pogány Madonna, azt nézte az egész. Eszelős nézőszámok vannak. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy mindenki erről beszél, tehát az a paradoxon, hogy egyfelől van egy sokkal nagyobb összetartás. Másfelől pedig sokkal talán látványosabbak, vagy másképp láthatók azok a rések vagy szakadások, hogy kinek milyen típusú film vagy kulturális termék elérhető. Megint csak ugyanabban az időben élők számára, egy budapesti néző számára nagyon más volt elérhető, mint egy szarvasi néző számára, egy Brunóban élő néző számára más volt elérhető, mint egy nem tudom, Plovdivban élő néző számára, és még csak nem is az a fajta összefüggés működött, ami alapján azt gondoltuk volna, hogy Magyarország a legvinámabb barak, ahol a legszabadabban el lehet érni termékeket. Lengyelországban bizonyos szempontból a vetítéspolitika szabadabb volt, mint Magyarországon. Ott mondjuk Bond filmek mentettek, moziban Magyarországon meg nem.
Nálunk egyszer lehetett Bond filmet látni a 60-as évek végén, mert hogy volt egy brit filmnapok, és ugye a filmhét filmnap egy kicsit más nyilvánosság szabály működött ilyen esetekben, amivel megállapodtak egy ilyen kulturális munkaterv keretében. Oké, kétszer vagy egyszer levetítjük egy moziban, ahol 400-an láthatják. És ez volt Magyarországon a Bond film nyilvánossága.
Végül is, amit mondasz, az is egy ilyen fontos kérdés, hogy maga a platform hogyan változik. Tehát egyrészt a mozi. Ki jár egy budapesti moziba, vagy egy vidéki moziba, tehát egyáltalán tudjuk-e annak a közönségét. A másik pedig, amely a könyvben is előkerül Amerikában, Magyarországon, de mindenhol a televízió. Vagy amiket példaként mondtál, azok már televíziós sorozatok, és akkor még ez az egészet megfejeli, tulajdonképpen a kalóz példányok, vagy a VHS. Tehát, hogy valójában ezek a formátumok is folyamatosan változnak, hogy mind keresztül elérhetőek, vagy miből alakul ki ez a közös tudás.
Tehát még vissza, ugye ezen, mert az, hogy azt gondolom, hogy nekünk tök természetes az egyidejűség, hogyha most elkezdek csak úgy csetelni valakivel, aki mondjuk Új-Zélandon, vagy Indiában, vagy Egyesült Államokban él, akkor van egy ilyen közös platform, hogy nagyjából tudom, hogy akkor az a pár film, amiről akarok beszélni, akkor ismerhetjük ugyanazt. Ez nem így van, mondjuk úgy 70-es években. És még országon belül sem így van, mert hogy budapesti nézők számára elérhető egy egészen exkluzív kínálat, mondjuk egy filmmúzeum nevű moziban, ami ma a belvárosi színház, és ott egyedi joggal mehettek olyan részben művészfilmek, részben meg éppen, hogy populáris filmek, az Elfújta a széltől kezdve a Butch Cassidy, tehát amerikai klasszikusok, művészfilmes sztárfilmek, amik meg a Kiskörúton túl, hát még mondjuk Budapest határain túl nem voltak elérhetők. Tehát, hogy egy sokkal szabdaltabb rendszer. És hogy ez miért fontos? Arra talán pont az első kérdésetek a válasz, mert hogy a filmélmények hogyan formálnak minket. És ebből a perspektívában érdekes az, hogy hát nyilván olyan típusú filmélmények tudnak formálni minket, vagy adják a bázist arra, hogy mire emlékszünk vissza.
Filmmúzeumra, ami aztán volt Broadway mozi is, majd még visszatérünk, nekem ott vannak személyes élményeim, én ott volt szerencsém a ruhatárat vezetni 89-ben. Egyébként az időszak volt, amikor egyedül a Broadway moziban lehetett a 9,5 hetet és az Emmanuelt nézni filmen Magyarországon. Óriási, iszonyú tömegek voltak, minden, ugye reggel letudták a matiné és a nyugdíjas előadásokat, és aztán tudom én, 2-től éjszakáig ez a két film ment folyamatosan, 89-90, ez egy olyan időszak, amikor egy ilyen robbanásszerű változás van ebben a hozzáférhetőségben, az, hogy meg lehet nézni olyan filmeket is, erotikus filmeket, vagy szoft erotikus filmeket, amiket ugye korábban nem lehetett mondjuk Magyarországon megnézni.
87-ben volt egy felvetés, hogy mi lenne, hogyha csökkenő nézőszámok, 87-ben kezdett bezuhanni a nézőszám. Ugye említetted a technikai, hát ez csak ott az első gyomrosta a mozinak a tévé adta. Amikor a Rákosi kornak a propagandája az amerikai mozi válságáról írt, akkor az a 40-es évek vége volt, amikor Amerikában a tévé megroppantotta a mozit, meg volt ott más összetevő is, tehát volt egy trösztelenes szabályozás, aminél át kellett alakítani a moziházatot, stb. De ez Magyarországra 1960 után érkezett el. Ugye a tévé az pár évvel korábban indult, 57-ben a kísérletiadások, de 60 volt a csúcsév, és onnantól csökkentek a nézőszámok. És ezt a filmes irányítók is észlelték, 140-ről 70 millióra hullott vissza egy évtized alatt. és ez a 60-70 millió utána a 80-es évek végéig, 87-ig úgy megmaradt, utána megint egy nagyságrenddel visszazuhant 50-40 millióra arra a 89-es időszakra, amikor beszélsz, és 87-ben már fölvetik, hogy hát ilyen szoftos, erotikus filmeket, mint az Emmanuel, be lehetne mutatni, mert az is még a nézőszámot segíthet megállítani.
Ez a VHS korszak egyébként szerintem. Meg vagyok döbbenve, mert én azt hittem, hogy ez egy ilyen élmény, egy közös élmény a VHS. Kiderült, hogy nem közös élmény. A jellévők valószínűleg nem tudják, hogy milyen kazetta formátumról beszélek egyáltalán. De ugye az az időszak, amikor a 80-as években megjelentek ezek a kalóz felvételek, 80-as évek közepe, vége, meg lehetett nézni egy csomó viszonylag friss amerikai filmet szörnyű minőségben, különböző szobákban, meg szomszédoknál megított, akinek éppen volt.
Megint nemzedéki élmények. Besugó című sorozatnak szinte ugye egy fél epizódja arra épül fel, hogy ott a Pince klubban végre a válogatott közönség megtekintheti a Scarface című amerikai filmet, amiről csak azt tudjuk, hogy amerikai film, akciófilm, tiltott gyümölcs, biztos jó lesz, aztán mégsem a Scarface érkezik meg, hanem Isten, a Rambót akarják, és a Scarface érkezik, bocsánat, tessék, lapszus, pont fordítva. Tehát, hogy ugye a felcserélhetőség, megint csak, hogy mindegy, hogy mi, ami amerikai, ami tiltott gyümölcs, az jó lesz, hiszen úgysem lehet a közönségnek rálátása arra, hogy ki, mi. Tehát, hogy nincs meg az a kulturális horizont, ami el lehetne rendezni. Mi miatt érdekes például mindez, hogy hogyan emlékszünk erre a korszakra, és ilyen értelemben a besugó is tökre erősíti ezeket a sztenderdeket, hogy a VHS az valami ilyen izgalmas cucc, hogy azon keresztül amerikai termékekhez hozzájutni az maga volt az exkluzivitás. És építi ezt a fajta hidegháborús vasfüggöny mitoszt, hogy a kulturális termékek azok csak megszűrve, csempészárúként tudtak bekerülni, hogy igazán a minőség nem volt érdekes, csak a címke, hogy Made in, és nem China, hanem USA.
És ehhez képest, vagy legalábbis a beszélgetés előtt beszéltem, hogy szovjet film, mint olyan, vagy ami a moziban van, mert nyilván a könyv is, meg a beszélgetés az amerikai filmekről, a tiltott gyümölcsről szól, de hogy közben meg ugye ezeknek a filmeknek volt egy nevelési célzata, propaganda célzata, tehát hogy van, tudunk erre példát mondani a másik oldalról, ami nem tudom, még esetleg sikeres is volt?
Mondjuk a Jöjj és lásd, az egy kifejezetten remek művészi feldolgozása a második világháborús német agressziónak, amiben, tehát hogy ez 300 ezer körüli nézőt elért, ami a szovjet filmek körében egy nagyon szép eredmény volt. Legjobban futó amerikai filmek felszaladtak 1 millió fölé ebben az időben, sőt, 2 is el tudtak érni, de a szovjet filmeknél egy tizedes jeggyel lejjebb volt ez a szint. Ezt mondanám, tehát amire az emberek általában visszaemlékeznek, egy szovjet film, azok a partizán filmek. Tehát ugye ennek volt egyfajta népszerűsége annak az idején, végülis az volt az akciófilm, ami elérhető. Nálam valamivel idősebbek azt szokták emlegetni, hogy ilyet néztünk a suliban, ugye menni kell, vagy menni lehetett péntekenként iskolai vetítésre. Hát nekünk a Gyöngyvirágtól Lompúrásig címűt adták inkább, mint szovjet filmeket. Tehát, hogy az teljesen 80-as évek közepétől, ez nem maradt meg, hogy láttunk volna szovjet filmet például.
Azt hiszem, hogy ugye azt járjuk körül például, hogy azok a nagyon lehetszősítő, ilyen kétosztatú magyarázatok erre a korszakról, vagy évtizedekről, azok pontatlanok, hogy hidegháború, kelet versus nyugat, minden, ami Amerikából érkezik, az biztos, hogy sikeres, és biztos, hogy szuper, mert hogy különben alig érkezik ide valami, és minden, ami szovjet, vagy nem tudom, baráti szocialista országból érkezik, az meg gagyi, és arra korbáccsal kell behajtani az általános iskola felső tagozatának a közönségét. És nyilván még tovább sarkítom a sarkítot.
Volt erre példa egyébként, mert
nyilván mindezekre
április 4-én bementünk, és megnéztük a Szálnak a darvokat.
Közben Igen, de hogy közben azért ennél egy sóhajtásnyi ugye szofisztikáltabb volt, vagy bonyolultabb volt a rendszer, és többek között például ezért is találták ki az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben ilyen hidegháborús, kulturális ilyen transferrel foglalkozók, ugye azt a formulát, hogy nem vasfüggöny, hogy Iron Curtain, hanem hogy Nylon Curtain, tehát hogy nylon függönyről beszélnek, tehát hogy ne úgy képzeljük el ezt, hogy egy ilyen vízzárógát van ott és itt között, hanem hogy egy ilyen porúzus variációk vannak. Sokkal több minden érkezhetett át, és volt mégiscsak elérhető, mint amit amúgy lehetett volna gondolni. Csak az az érdekes, hogy ez milyen lépcsőkben érhető el. Vagy egy ilyen analógia, szintén popkultúra, de mondjuk zene. Bakelit. Akkor mondjuk nem, megint csak nem streaming korszak. Az, hogy mondjuk ugye eredeti nyugati kiadású lemezt Magyarországon el lehet-e érni és vásárolni, ez nagyon-nagyon limitált. Jugoszláviában könnyebben meg lehetett venni. De akkor ott vannak még a szocialista licenszek, a jogosan megvásárolt és a szürke vagy ilyen bootleg licenszek. Mondjuk a cseh Suprafon cég megvásárolt egy csomó 70-es évei sztárzenekarnak nemezét és jogosan kiadta cseh Bakelit, amit aztán Magyarországon is könnyebben el lehetett érni, tehát az egy újabb beszerzési forrás volt. Szovjetunióban a szocialista lelemény, vagy a barkács technika röntgen táblákra kitalált kis ilyen barkácsolt eszközökkel másolták a Bakelit lemezeket, ennek egy külön neve is volt, ilyen X-ray, tehát hogy ilyen röntgen lemezek, és a nyugati lemezeket például így adták tovább, megint csak kulturális transfernek egy ilyen gyönyörű példája, hogy ha azt nézzük, hogy mi az, ami elérhető, mint a Made in Hungaria című filmben is mondják, hogy lelopjuk a Luxiról. Szabad Európa vagy a Rádió Luxemburg adásaiból el lehet érni, hogy miképpen a slágerek. Az, hogy nem tudjuk lefordítani a szöveget, nem tudjuk esetleg ilyen helyes kiejtés énekelni, az nagyjából mindegy, de elérhető. De kérdés, hogy például mi a hordozó, és ez mutatja azt is, hogy a kulturális termékeknek az anyagisága, a materialitása, a technológiai összetevői mennyire fontosak. Tök fontos mostanában az, hogy minden, ami a Netflixen megy, vagy nem tudom, Amazonon megy, az szuper felbontásban legyen. A 80-es évekbeli VHS technológiára talán túlzás lenne azt mondani, hogy a high definition lett volna a jellemzője. Tehát, hogy egy csomó olyan összefüggés van, ami árnyalja azt a képet, hogy mit miért, és hogyan, és milyen minőségben akarunk fogyasztani, hogy ez egy státusz miatt érdekes, az élet öröm élmény miatt érdekes, technológiai, szellemi, artisztikus kvalitások miatt érdekes. Tehát, hogy szerintem ebben az egész dologban az a tök szexi, hogy rámutat arra, hogy a kultúra az így mennyire sok paraméter mentén szervezi az életünket, és hogy ezek hogyan időben és kulturális térben mennyire különböző átalakulásokon.
Csak annyit még, hogy a szovjet filmnek volt egy csúcsidőszaka, az 50-es évek vége felé, tehát a Szállnak a darvak, a 41-edik, akkor nemzetközileg nagyon nagy presztízse volt. Egyrészt meghökkentő volt, hogy a szovjetek így beszélnek, tehát nem bármikor szovjet vagy magyar, vagy azt mondták, hogy szocialista nyugaton, olyan szinten meg tudtak lepődni, hogy ezek a kommunisták ilyet csinálnak, tehát hogy ez mindig működött, ez a turizmus nyitásában is egy ilyen racionális ér volt, hogy persze jöjjenek ide, lássák, mert ennél 3-4-5 fokkal rosszabbat gondolnak arról, ami itt van valójában, úgyhogy csak pozitívan csalódhatnak, és ez a aha élmény, ez megvolt a lengyel és a szovjet filmmel először, és aztán zárkozott fel a csehszlovák, és utána a magyar a 60-as évek közepén.
Illetve, hogy minden, azt hiszem, hogy valószínűleg minden szocialista táborbeli országban egyfelől ott voltak a helyi népszerű filmek, az is nagyon tanulságos, hogy mennyire különbözik az, hogy mondjuk Csehszlovákiában, Lengyelországban, Bulgáriában, Magyarországon milyen műfajú, milyen típusú filmek voltak éppen a legnépszerűbbek. Illetve érdekes volt az is, ugye már utaltam korábban, hogy éppen melyik területen mennyire voltak elérhetőek, és milyen típusú nyugati filmek, és ezeknek a kombinációja azért nagyon nagy variációt ad elő. Magyarországon, meg általában is ugye azt szokás mondani, hogy az 50-es évek az a mozi rekord, itt a Robi, gondoljátok el, 10 milliós Magyarország, és 1960-ban 140 millió mozi jegy fogyott el. Az azt jelenti, hogy 14 mozi látogatás ment, az egy eléggé magas szám. Nyilván ugye ez még a rendszeres tévéadásoknak a korai szaka. És ezért nem véletlen az, hogy a magyar mozi történetnek a top számai azok ebből az időből, vagy még korábban az 50-es évekről valók, amikor egy állami áruház vagy Mágnás Miska az sok-sok milliós nézőszámot hozott. De megint csak, hogy mennyire nem lineáris, vagy ilyen egyszerűen kétosztató a logika. Ugye azt szokás gondolni, hogy 50-es évek súlyos sztálinizmus, amerikai filmek ki vannak tiltva Kelet-Európából, Magyarországból, ezek a tartalmak aztán nem elérhetők, és ahhoz képest majd engedékenyebb lesz minden. 40-es, 50-es évek fordulóján, tehát a hardcore sztálinizmus idején, Moszkvában mik a legnézettebb filmek? Tarzan filmek, illetve például a Örök Mariska operett filmjei, illetve indiai szórakoztató filmek. Indiai szórakoztató filmek ugye azért, mert hogy szovjetbarát új rendszer van. A Örök Mariska német produkcióban készült filmjei, illetve mondjuk Tarzan filmek pedig azért, mert hogy a Vörös Hadsereg háborús trófiaként egy csomó amerikai filmnek a kópiáját megvitte, és hozzáteszem, ott már ideje korán működött az a logika, hogy etetni kell a népet szórakoztató filmekkel, kell a bevétel a mozikból. Nem volt nyersanyag, szovjet filmek nehezen tudtak készülni, hát akkor vegyük elő a háború zsákmányként készült, amúgy politikamentes Tarzan filmeket, és amíg Budapesten zéro, éveken keresztül zéro amerikai filmet vetítettek, dettó Prágában, Varsóban, Moszkvában Johnny Weissmuller és a Tarzan filmekre dőlt a közönség.
Ugye a kópeák nálunk is voltak, csak nem vetették be
őket. Csak aztán később. Később is.
Bekerültek a tévébe, tehát Johnny Weissmuller.
Ezek aztán bőven jutottak, csak mondom, hogy nagyon, tehát hogy nincs egyidejűség kulturális termékekben. Ahogy az is érdekes, hogy ugye Magyarországon az úgy nagyjából lehet látni, tudni, hogy a legnépszerűbb filmek azok általában a vígjátékok és operettek, főleg, hogyha egy operett vígjáték az aztán mindent visz. Mágnás Miska állami áruház, és aztán 60-as években a történelmi vagy irodalmi adaptáció. Lengyelországban hasonlóképpen a 60-as éveknek a nagy történelmi adaptációi voltak a giga sikerek. Csehszlovákiában mesefilmek. 50-es éveknek a mesefilmjei. NDK-ban mesefilmek. Romániában egy bűnügyi film volt, meg bűnügyi vígjáték volt a legnépszerűbb. Szovjetunióban 70-es, 80-es évek fordulóján már csak a címek szerintem behúzzák a műfajokat, a 20. század kalózai vagy a Katasztrófa földön égen című filmek, tehát egy ilyen kalandos történet vagy akció film, illetve egy ilyen katasztrófa film. Úgyhogy hogy még ebben sincsen igazán standard, hogy melyik területen, mikor, milyen típusú film hozza be leginkább a közönséget, de az, hogy van egy ilyen nagyon erős hazai filmek iránti kötődés, az mindenütt megvan.
Picit már érintettük ezt a technológiai kérdést, illetve beszéltünk akár a földrajzi megosztottságból adódó különbségekre is, de visszautalnék arra a személyes élményre, appelláló kérdésünkre, a filmjeimre, amire az egyik rabál az IT volt, a másik pedig a Csillagok háborúja. És amihez visszatérnék, az maga a sci-fi műfaj, mert a műfajok sokszínűségéről, vagy hogy melyik ül, melyik népszerű, arról még kevésbé beszéltünk. Hogy a sci-fi az mit jelentett a szocialista Magyarországon? Miért volt ez izgalmas? Azért volt izgalmas, mert akkor a, nem tudom, bekapcsolhatjuk a hidegháborús tényezőbe, és hogy űrbe vagyunk, és földön kívüliekkel találkozhatunk. Azért volt izgalmas, mert elrugaszkodtunk a valóságtól, a szovjet vagy az amerikai valóságtól, hogy a maga a műfajok kérdéséből mi az, ami adódik, vagy hogyan lehet ezeket a műfaji kérdéseket megközelíteni ebben a korszakban?
Akkor először azt mondanám rá, hogy a science fiction sokkal kevésbé tört be a moziba, mint ahogy az alapján gondolhatnánk, hogy de hát ez a természettudományos világnézetet nagyon is támogatja, olyan jellegű filmeket lehet, ami megerősítheti a materialista világnézetet tudományos alapon. Ehhez képest voltak például a mozinál talán a 60-as években az Orion űrhajó az nézettebb volt, vagy ismertebb, de készültek science fiction filmek, lengyel, szovjet filmek, és lassan-lassan szivárogtak nyugatiak. Mondjuk a Majmok bolygója például egy ilyen tipikus film volt, ami több mint egy évtizedet késett. Tehát Lengyelországban szerintem már a folytatásokat lehetett látni. És hát lejött azért ebből, amit nem írnak le a jegyzőkönyvek, hogy a nyugati technikai fölény eléggé kidomborodik, hogyha egymás mellé teszünk egy szovjet és egy amerikai...
Nem.
Nem?
Szerintem megkülönben hát, nem. Nem feltétlenül. Tehát, hogy megint elvileg ezt gondolhatnánk. Tehát, hogy mondom, hogy ez a másik ilyen narratíva, amit szerintem picit érdemes kimozdítani. Ugye az egyik, ez a hideg háborús kelet-nyugat, vasfüggöny dolog. Másik pedig ehhez szorosan kapcsolódva ez a kulturális ilyen presztízs hierarchia, hogy minden, ami nyugati filmben, műfajokban az szuper, ami keleti, az meg alsóbb rendű. Azt gondolom, hogy jó néhány, főleg 60-as, 70-es évekbeli keleti science fiction film, az technikai kivitelben, látványosságban, költségvetésben, gondolkodásban, az teljesen világszínvonalú. Hozzáteszem még inkább, 60-as évek elején jó néhány olyan kelet-európai science fiction film volt, amit az egyik akkori vezető amerikai független filmes producer, egy bizonyos Roger Corman, akinek a műhelyében rendezőként mondjuk a Francis Ford Coppola meg társai kezdték az ipart, vásárolt meg amerikai forgalmazása, egy kicsit újra vágta, hogy egy-két ilyen zavaró vörös szűni politikai komment az ne legyen benne, és forgalmazta az Egyesült Államokban. Tehát a 70-es évek végéig ezt igazán nem mondanám. Ahogy itt mondtam, ezt a két szovjet filmet, a 20. század kalózait, meg a Katasztrófa földön égent, ami meg egy ilyen repülős katasztrófa film, ezek teljesen oké módon megcsinált filmek, tehát nem feltétlenül mondanám azt, hogy állna egyértelműen ez a fajta aláfölé rendettség. Ez egyfajta berendezkedés, ahogy ugye ez a magyar narancs allegória ilyen szépen írja, hogy van egy ilyen fajta komplexus szerintem bennünk, és nem biztos, hogy ez minden elemében igaz. Nem azt mondom, hogy még egyszer, tehát nem azt mondom, hogy lehetne ellenpéldákat hozni. Vastag, hosszú, jelentékeny az ellenpéldáknak a sora, de hogy talán ennél azért...
Volt egy számossági különbség is, tehát hogy Hollywood azért legyártott, különösen a 80-as években, mert akkor is szakmányban, tehát hogy évi tucat ilyen jellegű film elkészült, a szocialista kínálat ennél jóval szűkebb volt. Tehát, hogy itt néhány kiemelt alkotás teszünk egy olyan spektrum mellé, amiben vannak jók, közepesek és gyengék is.
Itt elhangzott valami, amire szeretnék visszakérdezni, és ez most nem feltétlenül a minőségről szól, hanem arról szól, hogy megvett egy producer egy alkotást, ezt egy kicsit újra vágta és bemutatta a mozikban. Van erre ellenpélda? Elképzelhető volt az, hogy Magyarország vagy a szocialista blokk vásárol külföldről filmet, és egy kicsit fogyaszthatóbbá teszi a közönség számára? Tudunk erre példát, vagy nem?
Tudsz, én nekem erről más jut eszembe, a műfaj transferek jutnak inkább eszembe, tehát hogy a Pogány Madonnát említetted, ez egy tipikus magyar változat elkészítése. Itt nem vásároltak meg szerintem semmiféle licenszet ahhoz, hogy ez elkészüljön. Egyszerűen másolták a Bud Spencer filmeket, amiknek másfél milliós nézettsége volt a magyar mozikban. A Westernnél meg még áttételesebb a dolog, tehát hogy Easternnek készültek. A szovjet és a lengyel Eastern az sokkal közelebb állt a nyugatihoz, ott tényleg volt valamiféle határvidék, a távol-kelet, vagy a lengyel a hegyvidék, vagy a nyugat-lengyelország, amit ugye a második világháború után tényleg be kellett lakni, és törvényen kívüli állapotok uralkodtak. Tehát, hogy ez jobban illeszkedik az amerikai westernnek a sémáihoz. A magyar western az egy fajta betyár. Romantikás 19. századi témákat beemelő.
Visszakérdés, azt, amennyire én tudom, az kevésbé volt jellemző, hogy csak erősen megvágva, jeleneteket kihagyva mutattak volna be Magyarországon vagy kelet-európai országokban amerikai filmeket. Erre is akadnak példák, de hogyha már egyszer átjutott a szűrőn, más módszer volt jellemző. Erre nekem inkább jellemzőbb az, tehát ami a forgalmazási területi szelekciónak az elve. Tehát, hogy úgy mondjam, ugye vannak idők, amikor mondjuk a kormányzat azt gondolja, hogy Budapest elveszett. A Budapesten már mindegy, már legalább a Broadway moziban, vagy mi ez, a filmmúzeumban, ott már lehet olyan amerikai filmeket mutatni, amit Budapesten kívül nem. És akkor egyetlen egy ilyen díszmozi van Budapesten, olyan amerikai filmeket vagy művészfilmeket vetítenek, amiket ott meg lehet nézni, ez egy nagyon-nagyon szűk közönség. De ha azt nézzük, hogy szélesebb közönség számára mi az, ami elérhető, ott erősen működik a cenzúra, vagy ez a fajta ilyen szelektív forgalmazás. Ez megint csak annak ugye a példája, hogy mire vagyunk kíváncsiak, az, hogy bemutatták-e mondjuk van a Love Story-t Magyarországon? Yes. Akkor miről beszélünk? Hány ember tudta megnézni a Love Story-t Magyarországon? Vagy hány ember tudta megnézni a, nem tudom, az Elfújta a szél című filmet Magyarországon, vagy Jancsó Miklósnak az Olaszországban készült filmjeit Magyarországon? Mire vagyunk kíváncsiak? Hogy mennyire élhetett, és hány embernek a képzeletében? Hány embernek volt meg az esély arra, hogy kötődjön ahhoz a filmhez? A Bud Spencer Terence filmek azok tényleg elképesztően népszerűek voltak.
Ennek a titka, mert valójában itt a western, eastern, spaghetti western, szóval hogy ezek a műfajok iszonyatosan egyrészt beszédesek is, másrészt pedig, hogy tényleg ez a végtelen népszerűség, ez miből adódott?
Oral History Archívumban megvan Barcs Sándor visszaemlékezése. Barcs Sándor egy igazi szuperképességeket egyesítő ember volt, az 50-es évek elején is tudott utazni, MLS elnök volt, MTI vezető, sportújságíró, tehát hogy minden megvolt, ami kellett ahhoz, hogy valakinek kitekintése legyen, akár nyugatra is ebben az időszakban. Ő azt emlegeti, hogy hát Tim Mix filmeket nézett gyerekkorában. Ja, a western az egy nagyon népszerű, ismert dolog volt a 30-as években, aztán a 45 és 48 között is egy csomó amerikai film ment a mozikban, tehát ez benne volt a közönségben, és meg volt ennek az emlékezete. A Ponyva regénybe hozzá lehetett férni, ha máshol nem az Ecseri piacon, vagy egyéb helyeken, de a 60-as évek végéig igazából westernt nem mutattak be. A cseh western paródiát, a Limonádé Joe-t, azt bemutatták 66-ba talán, és aztán utána a néhány nyugati western paródián keresztül, ez is egy ilyen tipikus visszatérési út volt, hogy akkor először valami szocialista változatot, aztán a nyugati paródiát, tehát airport paródiát előbb lehetett látni, mint airport filmet. a magyar nyilvánosságban. Ugyanez Western paródia előbb volt a 60-as években, mint igazi Western. De aztán, ha ez megtörtént, ez a befogadás, 70-es években már nagy nézettséggel mentek amerikai Westernek egymás után. És például itt a magyar kultúrpolitikának valamiféle beidegződése erősebb lehetett, mert nem voltak ennyire Szovjetunióban, 63-64-ben a Hétmesterlövészt már bemutatták. Tehát, hogy megint egy olyan sémát föl lehet rúgnunk, hogy hát itt Magyarország egy olyan vidáman barak volt, aminél minden előbb volt. Hát például itt van a Western, ott nem.
A Spencer Terence Hill kérdés, ez tényleg ez egy ilyen egymillió levás kérdés.
Pedig azt hittük, hogy most kiderül, hogy mi is alapzik a
népszerűség. Csak ilyen egyszerű, tehát ilyen nagyon gyalogos tippeket tudok mondani, hogy a kalandnak a vonzása. Tehát ezek a filmek, ezek egy csomó szempontból mondjuk az, hogy tényleg így az optimálisat tudták hozni, vagy kimaxolták azt, ami éppen elérhető és éppen vágyott volt. Mert hogy szórakoztató, egzotikus, kalandos, vicces, adott politikailag vagy semleges, vagy akár még amennyiben a nyugati bűnözés korai Piedone filmeknek a témái eljöttek. Tökéletesen alkalmasak arra, hogy univerzálisan rendszereken és ideológiákon keresztül utazzanak kemény kötésű főhősök, kalandok, konfliktus, szép tájak, ugye Piedone Egyiptomban, Nápolyban, mindenütt. Hát mi mindenre vágyunk. Hát, itt van ez az élő könyvtár. Nézzük végig a címeket. Delfin könyvek, ifjúsági megényeknek vagy a történelmi egzotikum, vagy a kulturális egzotikum a fő eleme. Nem csak, tehát Magyarországon tényleg hiszterikus sikere volt ezeknek a filmeknek, de nem csak Magyarországon, Kelet-Európában, sok más kultúrában is. Talán pont azért, mert hogy azt tudták megtalálni, nem szándékosan, abszolút ilyen akaratlanul, hogy könnyebben átütöttek a különböző szűrőkön, mert hogy mégsem amerikai tartalmak voltak, ilyen értelemben ártatlanok voltak, és egy széles fiatal nézőközönségtől a teljes családi mozizás számára elvárt kritériumoknak megfeleltek. A utolsó mondott még ehhez, hogy azt gondolom, hogy itt tényleg én ezt a két egyszerű fogalmat tudom csak elgondolni, ez egyik a kaland, a másik meg az ismerősség, ami egy ilyen közönségmágnes. Az ismerőséget azt nem annyira tudja egy olasz vagy egy amerikai film hozni, egy Szomszédok vagy egy Kórház a város szélén című sorozat az ezt be tudja hozni. A Piedone filmek, vagy akár amerikai science fiction filmek, vagy űroperák, azok meg a kalandnak a nagyon látványos, vagy egy ilyen hétköznapian látványos változatát meg tudják hozni.
Én még azt a 40 millió forintos kérdést válaszolnám erre, hogy vajon melyik volt a legnagyobb látogatottságú film, ami a szocialista világból érkezett a 80-as években, és ez a legyőzhetetlen Wutang című kínai karate film, vagy kung fu film, ami az első volt ebben a műfajban, ami eljutott. Tehát hosszú évekig kínai film nem volt Magyarországon, mert volt egy kis probléma Kínával a szocialista világon belül, és akkor a kínai filmek is elmaradtak a mozikból. De a 80-as években volt egy nyitás a Távol-Kelet felé, hongkongi filmet számosat vettek. Hát egyrészt a 80-as évek első felében jobban oda kellett figyelni, különösen 82-től a valuta kiadásokra. Ugye ez volt az IMF csatlakozás éve, importkorlátozás volt. Ez egy ilyen pótlólagos piac volt, hogy akkor Távol-Keleten körülnézünk, és onnan hozunk akciófilmeket. És a hongkongi és kínai akciófilmek ekkor kerültek be, de ez ugyanazt tudta nagy bunyókat és kalandokat.
A legyőzhetetlen Wutangot említetted, volt már egy pillanat, amikor hivatkoztunk a bollywoodi filmekre, és ugye a soft power korszakában élünk, azt pontosan tudjuk, hogy a mostani Kínában is vannak olyan filmek, amik óriási nézettséget hoznak, mert egy nagyon erős kínai öntudatot jelenítenek meg, amilyen szerepe volt például a Rambónak annak idején. De ezek a filmek mondjuk nyugaton nem tudnak elérni akkora sikert, nézettséget talán inkább, így mondanám. Volt olyasmi, ami így vissza, abban a korszakban, amiről most beszélgetünk, Magyarországról nyugat felé mutatott, hogy tudtunk-e mi olyan dolgokat, meg olyan filmeket csinálni, amik átütötték ott ezt az üvegplafont, és így érdekesen voltak, és megjelenítettek valami olyasmit, amire a nyugatiak érdeklődtek, ami iránt a nyugatiak érdeklődtek?
Én azt mondanám, hogy igen, csak itt volt egy aszimetria. Tehát keletről igen jelentős sikerek voltak, és a értelmiségi közönségnél átment a keleti film. Fesztiváldíjakat nyertek. Tehát ugye ez évente 50-100 filmfesztiválon találkozott keleti és nyugati film. Ezen a keletiek rangos díjakat nyertek, sőt például a 70-es években a magyar dokumentumfilmesek nyilatkoztak úgy, hogy hát ezek nagyon kedves, balos emberek, ezek az NSK filmesek, de hát olyan szájbarágosak, mi ezt már 20 éve ott hagytuk, ezt a stílust. Még a közönségfilmek, tehát hogy ezek a filmek viszont széles közönséghez nem jutottak el, tehát a filmforgalmazás, ha meg is vette, nagyon korlátozottan, sokszor inkább csak tévére vették meg ezeket a magyar filmeket, akár a Pogány Madonnát is. Tucatnyi országba sikerült eladni, nem szocialista relációban, de ez nem feltétlenül Nyugat-Európát jelenti. Az országban viszont a nyugatiak pont ebben a tömegfilm szegmensben tudtak sikeresek lenni.
Én is valahogyan megpróbálom ilyen több szálon ezt megaraszolni. Tehát arra példa, hogy olyan ilyen kirobbanóan és nemzetközi szinten népszerű legyen egy keleti blokkból érkező film, mint a hollywoodi darabok, arra nincs példa. Vannak látható sikerű filmek Nyugat-Európában, de az Egyesült Államokban nem. De ez alapvetően az amerikai közönségről, meg a piaci működésről szól, és épp annyira áll a magyar, meg a lengyel, meg a szovjet filmekre, mint akár mondjuk francia, vagy olasz filmekre. Tehát, hogy olyan sokszor, ugye arról szoktunk beszélni, hogy hollywoodi dömping mondjuk egy szocialista korszak utáni időszakban mennyire jellemző Kelet-Európában, és hogy milyen minimális százalékban lehet nem hollywoodi filmeket látni magyar vagy bukaresti mozikban. Amerikai mozikban nem hogy kelet-európai filmek, de ugye nem angol nyelven beszélő filmek alig láthatók egyetemi kampuszokon, nagyvárosok művész moziaiban. Tehát, hogy ez egy fordított dinamikaként is épp annyira felvethető. Nyilván köze van ehhez is a politikai, ideológiai eltéréseknek is, de ez alapvetően egy kulturális és piaci dinamikának, vagy akár mondhatjuk cenzúrának is a kérdése. Reálisabb inkább azt nézni, és ez kapcsolódhat ehhez a dologhoz, hogy vasfüggöny vagy nylon függöny kérdés, hogy mondjuk Európában a keleti blokkon kívül mennyire tudtak népszerű vagy művész kelet-európai filmek láthatók és elérhetők lenni, és akkor viszont azt lehet látni, hogy azért bőven volt ezeknek láthatósága, de akkor is azért inkább az jellemző, hogy sokkal többet tudott és látott a francia, a német, olasz filmekből a kelet-európai közönség, mint amennyire tájékozott volt a 70-es években a párizsi, vagy római, vagy düsseldorfi közönség a kelet-európai, akár szórakoztató, akár művészfilmek terén. De, és akkor ilyenkor jönnek a mindig, ugye mindig van de. Az egyik ilyen kedvenc példám az a Kórház a város szélén már említett csehszlovák sorozat, ami egy ugye nem csak Csehszlovákiában, nem csak Kelet-Európában volt egy hihetetlenül népszerű sorozat. A második évadját már egy német adóval, már nyugati német adóval együtt gyártották, és terjesztették német nyelvterületen, és többek között ez volt az egyik inspiráció arra, hogy a Schwarzwald Klinik, tehát a Fekete Erdei Klinika című sorozat is elkészüljön. Megint csak, ugye nem egyirányú a kulturális kapcsolat. Eddig ugye a bevett nézet inkább az, hogy ami nyugatról jön, főleg Amerikából jön, az csak izgalmas lehet, értékes, státuszcikk, és másik irányba meg zár ez a rendszer. Ez sem pontosan, vagy mindig így van, főleg, hogyha az Európán belüli ilyen kapcsolatokat, meg transfereket nézzük.
Jó, még annyit talán, hogy ahhoz, hogy eljusson Nyugat-Európába a magyar film, a magyar államnak is oda kellett tenni magát, tehát, hogy a Franciaországban, Olaszországban szervezett magyar filmhetek azért egy nagy lökést adtak ahhoz, hogy több nézőhöz eljussanak ezek, mint a piaci alapú forgalmazás.
Számtalanszor hivatkoztatok a nézőszámokra, és ugye ma egy olyan világban élünk, amikor a nézőszám mindent is jelent a filmmel kapcsolatban. Nyilván a siker egyik mérőszáma az, hogy mennyit keresett az a film, stb. Ugye azok a nézőszámok, amik itt elhangzottak mondjuk a 70-es években, azok szerintem már nem elvárhatók Magyarországon azért, mert óriási konkurencia, rengetegféle platformon lehet hozzáférni mindenféle tartalomhoz. Ezért egy platformot nem lehet ebből a rendszerből kiemelni, úgyhogy ugyanazokat a nézőszámokat elvárjuk tőle, mint mondjuk ezelőtt 40 évvel. Abban a korszakban, és erre már utaltatok, abban a korszakban működött ez a fajta piaci szemlélet, hogy olyan filmet hozok be, amire majd bemegy a közönség, olyan filmet hozok be, aminek a jogdíjait ki tudom finanszírozni, tudom ebből a bevételből, vagy más hát mondjuk szempontok voltak előrébb. Nyilvánvalóan előrébb volt az, hogy ideológilag megfelelő legyen, könnyen emészhető legyen, tehát hogy ne legyen rendszerkritikus, stb. De hogy ez a fajta piaci szemlélet, ez tetten érhető volt-e, és mennyire volt tetten érhető?
Hát nem beszéltünk a filmek besorolásáról, de ez kapcsolódik ide szerintem, tehát hogy a 80-as években ABC kategóriákban, de valami hasonló kategóriák mindig voltak. Az A volt a művészileg vagy politikailag kiemelten fontos film, ide általában szovjet-magyar, de néha amerikai film is bejutott. Tehát Anna Frank naplója például amerikai film, és ebbe a kategóriába tartozott. Ugye a B az a legtöbb magyar és szovjet film ide került, magyar, szovjet és szocialista film ide került. A legtöbb nyugati meg a C commerce-be, de az a legtöbb az nem a 90%-át jelentette azért. Tehát a C-nél a pénzügyi szemlélet elég erőteljesen érvényesült. Tehát, hogy ott az azért van, hogy termelje meg a bevételt, mert hogy a moziüzemi vállalatok volt belőle a fővárosi, meg 19 megyei, ezeknek volt egy pénzügyi terve, és azt teljesíteni kellett. És ez a film beosztásban is szerepet játszott, tehát hogy a húzó filmeket azt a nagyobb mozikba osztották be szívesen, és így aztán a nagyobb, népszerűbb városi mozikba nagyobb arányba jutottak be nyugati filmek ennél fogva, mert többször vártak attól bevételt. Így a műsorpolitikát meg könnyebben a kisvárosokba, falvakba be lehetett hozni, ahol egy mozi van, és azt nézi a közönség, amihez hozzájut.
Igen, ezt egy picit másik perspektívából, tehát hogy az a fajta elképzelés, tehát hogy a cenzúra, a politikai kontroll alapján lehet majd nevelni, művelni, és politikailag vezetni a közönséget, az alapvetően a szocialista, realista politikai ideológiával jellemezhető 40-es évek legvégétől 50-es évek közepéig tartó időszakban érvényesült talán. És onnantól kezdve már mindig, ez mindig csapda volt. És a Robi rengeteg szuper példát hozott, és a könyvekben egy halálizgalmas olvasom, és mindenkinek ilyen nagyon lelkesen javaslom, hogy tele van még tovább ilyen példákkal, és lehet látni azt a fajta kétszínűséget, vagy inkább ilyen skizofrén helyzetet, ami azt gondolom, hogy nem csak ezen a téren, de folyamatosan évtizedeken keresztül a szocialista kultúrpolitikát, és nyilván nem csak kultúrpolitikát jellemezte, hogy egyszerre szeretett volna mondjuk ilyen társadalmi és ideológiai célokat elérni, hogy olyan tartalmat közvetíteni nézők millióinak, amiken keresztül egyfelől érettebbé, okosabbakká, felvilágosultabbakká tudnak válni, és amelyek szórakoztatóak is, és egyre inkább ment, sodródott bele, akarva, akaratlanul a gazdaságosságnak a csapdájába. Tehát ez a szocialista tömegkultúra az egy, önmagában egy ilyen külön sztorit megérő paradoxon, az ennek is a része. Példa, amit mondtam, ugye Sztálin idején a moszkvai mozikban Tarzan filmeket vetítenek, az az egyik ilyen példája. Hát kellett a film, kellett a mozi bevétel. Magyarországon is. Magyar mozipolitikát 60-as évektől kezdve végig elemezte azt, hogy hol van ez a fajta ilyen egyensúlyjáték, hogy hol van az egyensúly, hogy akkor még figyelek, és úgy, és annyi, és olyan filmet fogok, akár nyugatit, akár keleti, olyan típusú filmeket beengedni a mozikba, amik majd még tényleg bevételt tudnak hozni. Mivel lehet még itt egy kicsit súlyozni, növelni a mozi jegyek árát bizonyos filmtípusra? Tehát, hogy ez az anyagi érdekeltség versus nevelés, ez egy ilyen Mission Impossible helyzet, és még azt sem lehet mondani, hogy ez folyamatosan egy ilyen lineárisan változott, és hogy volt a hardcore cenzúra az 50-es évek legelején, és a teljes felbomlás a 80-es évek végén, hanem egy ilyen felle hullám volt. A 60-as évek végén például sokkal szabadabb volt a bemutatás és a forgalmazás politika, mint a 70-es években, aztán a 80-as években is ez ingadozott. Mert nem tudták. Nem lehetett megoldani ezt a helyzetet. És ettől ez egyfelől ilyen rettenetesen izgalmas, mert tele volt anomáliával, másfelől meg azt gondolom, hogy rettenetesen kártékony, mert hogy egyik célt sem tudta elérni. Tehát, hogy ez a gyönyörű szocialista modernizációs projektnek szinte az emblémája, hogy hogyan lövi lábon magát a rendszer.
Utolsó gondolathoz is a beszélgetésben is egy ilyen utolsó pontként írtuk fel, hogy egyrészt akkor a beszélgetésben azért az derül ki, hogy ezek a transferek működnek. Tehát valójában a politika ebben a szempontból, vagy ilyen szempontból nem tudott sikeres lenni, vagy több ponton megdől, nem tudom, ez egy picit történetlen a kérdés, hogy most sikeres, vagy nem volt sikeres, akár a film átvételben, akár ideológiailag, vagy legalábbis ami politikai célként megfogalmazódott, mert gyakorlatilag a könyvből is az derül, hogy a 80-as években azért ez megbukni látszik. Nem tudják érvényesíteni, és ez különböző, akár technológiai, akár transzfereken keresztül. Szóval valahogy így ehhez a kérdéshez kapcsol, vagy ez lenne a kérdésem, vagy összetett kérdésem, amit lehet, meg se lehet válaszolni, vagy nem ilyen formában lehet megválaszolni, de valójában ez lenne a kérdésem, hogy maga a politika, amilyen céllal elindult ez a filmátvétel, vagy tiltott, tűrt, támogatott ből elindulva, hogy hova is érkezik meg a 80-as évek végére.
Ugye a politika az nem az egyértelmű elzárkózás és tiltás már a Sztálin halála után. Tehát meglepően 54-ben már 29 nem szocialista filmet mutatnak be, ami egy hatalmas ugrásszerű változás a 6-10 filmhez képest, ami addig előfordulhatott. Tehát, hogy nem az a politikai mércé, hogy sikerül-e, hát azt mondom, nem akart gátat szabni különböző okoknál fogva, és arra tette a téteket, hogy akkor az érintkezésből a szocialista világ vonzereje lesz a nagyobb, mint a kapitalistáé. Viszont a Commerce-el, ami népszerűbb ebből a szempontból, az kudarc történet, hogy azzal nem tudta felvenni a versenyt, és nem tudta érvényesíteni hosszú távon azt a fajta szándékát, hogy akkor mindig két szinttel magasabbra tesszük a lécet a Commerce-ben is, mint ami a közönség elvárása, vagy valós, vagy jelenbeli igénye lenne, és ezzel fölfele húzni, hogy a kikapcsolódás is műveljen, vagy építsen. Aztán a 70-es években már olyanokat is lehet olvasni, hogy nem baj, hogyha másfél órára kikapcsoljuk a kulturális forradalmat, mert aztán a stand-by után majd visszakapcsoljuk a film után. Tehát, hogy ez a fajta elgondolás már nem működött, és pláne nem működött olyan fajta gazdasági közegben, ami kialakult a 80-as évekre, tehát amikor már a pénzügyi nyomások alatt roppant össze lényegében a kulturpolitika.
Most lehet, hogy elsőre ez most ellentmond annak, amiket így mondtam, de hogy én meg azt gondolom, hogy de. Tehát, hogy igenis, a politikai nyomás, a politikai cenzúra sikeres volt. Sikeres volt olyan értelemben, vagy eredményes volt, inkább azt mondom. Eredményes volt, mert hogy ott van a lista, tehát hogy egy kiépült, egy torzult percepciós, vagy egy olyan kulturális rendszer, amiben csak véletlenszerűen nagyon erős kulturális, társadalmi, földrajzi különbségek mentén szabályozott térben lehetett hozzájutni bizonyos kulturális termékekhez. És ilyen értelemben, tehát az a fajta elemi jog, amire megint csak, tehát 2023-ban úgy tekintünk, hogy elemi jog, hogy így amit akarok, azt hadd nézze. Ez nem teljesül. Ez évtizedeken keresztül nem teljesült. És ennek megvannak a következményei. Megint, mit akarok látni? Félig tele van a pohár, vagy félig üres? Nyilván ott van a Barkács, ott van a Csempészet, ott van a zugmozi, ott van a
okosban
VHS, okosban meg tudjuk oldani. Tehát teher alatt nő a pálma. Lehet azt mondani, hogy kiépült, vagy folytatódott egy olyan kelet-európai kultúra, amiben azt gondoljuk, hogy mi mindent akkor meg tudunk oldani, és hogyha már most már tényleg lesöpörtük a padlást, és már nincsen több Bud Spencer film, akkor legalább ott lesz majd nekünk Ötvös Csöpi, és így tovább, de attól még ez egy bezárt, erősen limitált rendszer, ami ebben a formájában évtizedeken keresztül működött. Megint csak vissza az első kérdésre. Tehát behatárolt volt az, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években moziba járó közönség, vagy tévéhez tapadó, vagy videomagnóhoz tapadó közönség számára az önismeretnek, a kulturális ismeretnek milyen mintái voltak felkínálhatóak. És az sem kevés nyilván, ami elérhető volt, és azokhoz is tapadnak persze személyes, közösségi, nemzedéki élmények. De iszonyú nagy különbségek vannak, és ezeknek azt gondolom, hogy megvannak a következményei is, mert hogy részben, tehát hogy ez szerintem olyan dolog, hogy mire lehet hivatkozni, mi a közös tudás. Tehát egy 70-es években moziba járó közönség számára, vagy moziba járó közönség számára filmet, vagy sorozatot készíteni akaró filmkészítő számára, mik azok a normák, amik alapján azt gondolja, hogy akkor most ilyen típusú filmet, vagy sztorit akarok csinálni? Miből tudok válogatni? Mire tudok hivatkozni? Miből lesz majd siker? Mit lehet tesztelni? Azért ez egy erősen beszűkült világ volt. Tök jó, otthonosan vagyunk benne, de ugye nem szokás mondani azt, vagy ugye van egy ilyen, hogy a mondás is a kádárkorszakra, hogy hát persze, hát olyan, mint térdig járni a mézben. Édes, csak hát így nem lehet benne haladni.
Köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönjük szépen a figyelmet.